Folytatjuk az ige körül. Pásztor Csaba nincs ma velünk, mert Maja sajnos megbetegedett. Be kellett menni vele a kórházba, úgyhogy ezt most tudtuk meg nemrég. Úgyhogy csak egy mondatban, csak hogy el ne felejtsük, így együtt emeljük most fel Maját, jó? Istenhez, drága atyánk, köszönjük neked, hogy jelentősége van annak, amikor a szentek, amikor a gyülekezet, amikor a te gyermekeid együtt, egységben közben járnak. Köszönjük, hogy ennek a tudatában emelhetjük fel Maját, te hozzád. És imádkozunk, hogy ez a betegség, ez a probléma, ez minél hamarabb meggyógyuljon. Urunk, hitben kérünk téged, hitben kérjük ezt tőled, hitben jövünk hozzád. Köszönjük, hogy ez a kérés, ez nem csak a plafonig megy, hanem eljut te hozzád, és te gyönyörködsz abban, hogy közben járunk. Te szereted az imáinkat. Te gyönyörködsz bennünk, és szereted meghallgatni az imáinkat, és szereted megválaszolni az imáinkat. Hiszünk, Urunk, ma este, és kérünk, hogy cselekedj Maja életében is, és kérünk, hogy vigyél tovább minket ma este, még ebben a pár percben, hogy a te igéden gondolkodunk, hogy a te igéd körül vagyunk. Amen. Annyira csodálatos az, hogy mi itt, a gyülekezet, mi egy család vagyunk, és nem egy intézmény. Annyira nagyszerű, hogy jóval többről szól ez, amit van köztünk, mint emberek, akiknek van egy külön élete, mint emberek, akik idősebbek, fiatalabbak, férfiak, nők, gyerekek, felnőttek, hogy Jézus van bennünk, és Jézus van köztünk, és egy család vagyunk. És egyre többet nyit ki ebből Isten mi nekünk. És kérlek, nyisd ki a Bibliádat Lukács 7-nél, és a háláról szeretnék beszélni egy picit, és aztán ezt összefűzzük az anyagiakkal, és aztán majd a végén veszünk felajánlást is. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy Jézust, akiről ma már itt többször hallottunk, még nem ismered. Hallottál már őróla, lehet, hogy családi Bibliából olvastál is őróla, lehet, hogy hallottál már róla, valószínű. Ő az a személy, aki által meg lett teremtve ez az egész világ mindenség, aki Isten, de emberré lett, és eljött, te érted is, 2000 évvel ezelőtt. És eljött, te érted, hogy az életednek az igazi célját és értelmét megtaláld, és eljött azért, hogy megmentsen téged a bűnnek a büntetésétől. Úgyhogy erre a Jézusra szükséged van. Ez a Jézus az, aki egyedül képes megmenteni az életedet. És ahogy itt vagyunk, lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem vagyunk gazdagok vagy tehetősek, de hogyha Jézus a te kincsed, akkor gazdag vagy. Hogyha Jézus a te gazdagságod, akkor gazdag vagy. Úgyhogy olvassuk fel ezt a történetet, ami annyira csodálatosan beszél arról, hogy Istennek mi számít. És annyira csodálatosan beszél arról, hogy Jézus milyen is mi felénk. Ez Lukács 7, 36. verstől így szól. Az egyik farizeus vendégségbe hívta Jézust, aki el is ment hozzá. Letelepedtek az asztalhoz. Volt abban a városban egy asszony, akiről mindenki tudta, hogy bűnös életmódot folytat. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában látják vendégül, ő is odament és hozott magával egy alabástrom korsócskát, amely értékes illatszerrel volt töltve. Az asszony sírva megállt Jézus mögött a lábánál. A könnyeivel öntözte, hajával megtörölte, majd megcsókolta Jézus lábát, azután ráöntötte a drága illatszert. A farizeus, aki meghívta Jézust, mindezt látta, de nem szólt, csak azt gondolta magában. Ha ez az ember valóban próféta lenne, akkor tudná, hogy miféle nő az, aki hozzáér. Tudná, hogy ez az asszony bűnös. Ekkor Jézus így válaszolt a házigazda, ki nem mondott gondolataira. Simon, szeretnék mondani valamit neked. Mondd csak, mester. Válaszolta Simon. Jézus így folytatta. Volt egy hitelező és annak két adósa. Egyikük 500 ezüst pénzzel tartozott, a másik 50-nel. Mivel egyik sem tudta megadni a hitelező, mindkettőjüknek nagylelkűen elengedte az adósságát. A kettő közül vajon melyik szereti jobban a hitelezőt? Simon így válaszolt. Gondolom az, akinek nagyobb adósságot engedett el. Igazad van, mondta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így folytatta. Látod ezt az asszonyt? Eljöttem a házadba, de nem kínáltál vizet, hogy a poros lábamat megmossam. Ő pedig a könnyeivel mosta, és a hajával törölte meg a lábamat. Te nem üdvözöltél csókkal, ő pedig, amióta csak megérkeztem, szüntelenül a lábamat csókolgatja. Te nem kented meg a fejemet olajjal, ő pedig a lábamat kente meg illatos olajjal. Mondom neked, hogy ennek az asszonynak a bűneit, bármilyen sok volt is, megbocsátották. Ezt abból láthatod, hogy mennyire szeret engem. Akinek csak kevés bűnét bocsátották meg, az kevésbé szeret. És annyi mindenről beszél ez a rövid kis történet. Annyira nagyszerű látni azt, hogy Jézus a bűnösöknek a barátja. Annyira szeretem azt a tényt, hogy gyilkosok kerülhetnek a mennybe. Egyszer ezt mondtam valakinek, és láttam, hogy teljesen összekavarodott. Aztán még gyorsan hozzátettem, hogy a jó emberek nem feltétlenül mennek a mennybe. És láttam, hogy aztán még jobban összezavarodott. És ez a történet, ez beszél arról, hogy jöhetünk Jézushoz úgy, ahogy vagyunk. Teljesen mindegy, mi van mögöttünk, teljesen mindegy, mit tettünk, teljesen mindegy, hogy mennyi szert tettük, és milyen nagynak is mondjuk azt. Jöhetünk Jézushoz, és ő gyönyörködik abban, amikor a bűnös ő hozzáfordul, bármit is tett, bármennyi ideig is tette. És ez az örömhír, ez az evangélium, hogy Jézus eljött és magára vette azt a sok múltbeli dolgomat, mindet, akárhányszor tettem, akármit is tettem, ő magára vette mindet. És aztán itt látunk szereplőket ebben a történetben. Látjuk azt, hogy vannak olyanok ebben a történetben, akik végül is nem annyira látják, hogy nekik szükségük lenne Jézusra. Ők úgymond olyan végül is egész jónak látják magukat. És aztán van valaki, aki látja, hogy bűnös, és Jézushoz jön, és Jézus megbocsátja minden bűnét. És ez az asszony, ez igazán hálás, mert látja, hogy mennyi bocsátatott meg neki. A farizeus semmivel nem volt kevésbé bűnösebb. Ez a farizeus nem látta, hogy milyen nagy bajban van. Az, hogy Jézus ott van a házában, az, hogy Jézus eljött aznap hozzá, hát különösebben nem értékelte nagy eseménynek. Mert igazából annyira nem volt szüksége Jézusra. Nem érezte úgy, hogy neki szüksége lenne rá. És ez az asszony pedig jött. És ez a kegyelem, hogy ahogy vagyok, azzal, ami mögöttem van, jöhetek. És amikor látom, hogy mennyi mindent bocsátott meg, akkor nagyon szeretek. Amikor látom, hogy mennyit bocsátott meg, akkor nagyon hálás vagyok. És az elmúlt hetekben beszéltünk az anyagiakról is többször. És említettük azt is, hogy az, hogy én adok, az, hogy tizedet fizetek, ez igazából erről a háláról szól. Ez igazából arról szól, hogy én őtőle annyit kaptam. Ez igazából bizalomról szól. Igazából háláról szól. És van egy vers Zsoltárok 37-ben. Huszonegyedik vers. A gonoszok kölcsön kérnek, de vissza nem adják. Az igaz pedig jó szívvel és bőkezűen adakozik. Tudod, hogy hányan vagyunk itt, akik elfogadtuk Istennek a véget nem érő áldásait. És az életünk folyamán Isten árasztani fogja ránk az ő véget nem érő áldásait. Hányan vagyunk ilyenek itt, akik az ő kegyelmében részesültünk? Csak emeld fel a kezed. Fejezd ki a háládat ezzel is ő neki. Tehát, hogy fölemeled a kezed, Uram, mekkora kegyelmet kaptam tőled. Mentem a szakadék felé, és te azt mondtad, hogy Dávid, fordulj meg. Dávid, én megszereztem neked egy ajándékot. Megszereztem neked a bűnbocsánatot. És aztán, ahogy élünk, és amíg élünk, Isten kegyelme minden reggel megújul, és minden nap árasztja ránk az ő kegyelmét. Hányunknak adott Isten olyat, amit nem érdemeltünk meg? Az életünk ezzel van tele. Közelíthetünk onnan is, hogy semmit nem érdemeltünk meg. És minél inkább látom ezt, annál hálásabb vagyok. Minél inkább látom, hogy mennyit kapok, hogy mennyit elengedett nekem, annál hálásabb vagyok. Lehet hallani néha mondják, hogy hát ez a tizedfizetés, ezt nem látjuk az új szövetségben, ez törvény, valaki ezt mondja, ez törvény, ez ránk nem érvényes, és tudod, azon gondolkodom, hogy tudod, Jézusnak vajon, tudod, egy Jézus előtt egy törvényként volt az, hogy eljöjjön, és magára vegyen a bűneinket, és szenvedjen értünk a kereszten. Őt a szeretet hozta el. Őt a szeretet hajtotta. Őt a szeretet vitte végig ezen az úton. És mi, akik az övéi vagyunk, van egy titkunk, és ez az, amit tőle kaptunk. Újból és újból felismerjük, és többet értünk meg belőle. Úgyhogy lehet, hogy úgy érzed, hogy kevesed van anyagi tekintetben, és lehet, hogy ott van a hajlam is benned arra, hogy vádold magad ezért. De Isten azt mondja, figyelj, én túl akarlak emelni ezen téged, és lehetsz egy jó szívvel adakozó, lehetsz egy bőkezű gyermekem. Mindegy, hogy mennyit van bőkezű, nagyvonalú, nagy lelkű adakozó lehetsz. Én túl akarlak emelni téged. Azon, hogy állandóan méricskéled magad, vagy akár vádlod magad. Én valamire ezt használni akarom. A helyzet, amiben vagy, az anyagi helyzet, amiben vagy, Istennek terve van vele. Istennek terve van vele. Először a te életedben, és aztán rajtad keresztül mások életében is. És ezt látjuk, hogy ez igaz pedig jó szívvel és bőkezűen adakozik. Lukács 21-ben van. Az az özvegyasszony, aki bedobta két fillérjét a templomi persejbe. És ha jól tudom, akkor az, amit bedobott, az egy akkori napszámos bérének a 16. része volt. Tehát egy nagyon-nagyon kicsi összeg volt. És tudod, nem az összeg számít, nem önmagában az összeg az, ami számít, hanem az, amin van, ahhoz képest nagy lelkű lehetek, bízhatok, kifejezhetem Isten felé a bizalmamat, kifejezhetem ezen keresztül a hálámat, és figyelj, Isten nem feledkezik el róla. Csak hadd hívjon fel a figyelmedet rá. Isten nem feledkezik el róla. Ámulatos az a vers is, amit Zsolti megosztott, hogy van, aki bőven adakozik, mégis gyarapodik. És valaki, tudod, megfogja, vagy visszafogja a dolgokat, de mégis szegény, vagy szegényedik. Nem tudom pontosan, hogy mondja a vers. Isten benne van. Isten benne van, amikor a hitedben lépsz egyet. Isten nem feledkezik el egyetlen egy hitbeli lépésedről sem. Isten nem feledkezik el róla. Ő megjutalmaz minket minden hitbeli lépésünkért. És ezen gondolkodtam, hogy milyen az, amikor Isten jutalmaz majd. És ő már jutalmaz itt is, de majd jutalmaz ott is, amikor majd vele találkozunk. És milyen lesz az, amikor tudod, őtőle kapok majd jutalmat? Milyen lesz az a jutalom, amit a bizalmamért ad majd? Én rájöttem ma reggel, ahogy Sárival egy bibliatörténetet néztünk, rájöttem ma reggel, hogy nagyon alacsonyan gondolkodom erről. Nagyon alacsonyan gondolkodom arról, hogy milyen lesz majd Isten jutalma felém, felénk. Van egy mobiltelefon, egy ilyen alkalmazás, ami bibliai történeteket tartalmaz, és ez ilyen rajz, tehát rajzolva vannak benne a figurák, az emberek, minden rajzolva van benne, és egy zene alatta, és az adott történeten röviden végigmegy, és akkor hozzá lehet érni a mobiltelefon képernyőjéhez, és akkor emberek így megmozdulnak, meg éppen aktuálisan azt csinálják, ami a történetbe ugye beleillik, és az új Jeruzsálemnek a történetét néztük ma, arról, hogy az a város, amit Isten készít nekünk, az milyen lesz, és rájöttem, hogy annyira alacsonyan gondolkodtam erről, hát milyen lesz, valószínűleg minimál stílusú lesz, tudod, ilyen, és én meg nem szeretem a minimál stílust, tudod. De nem tudom. Isten, azt tudom, Isten mikor jutalmaz, Isten mikor ajándékoz, Isten mikor készít nekem valamit, azt mondja, hogy elment Jézus, azt mondja az ige, hogy helyet készítsen nekünk. Milyen helyet készít ő nekünk? És csak megfogtam magam, hogy nagyon alacsonyan gondolkodom erről. Úgyhogy Isten meg fog jutalmazni téged, minden lépésért, amikor engedelmes voltál ő neki. És 1 Korintus 4:2-ben olvasunk valamit, ami így szól, hogy a sáfároktól pedig egyébként azt várják el, hogy mindegyik hűségesnek bizonyuljon. Mi sáfárok vagyunk. Isten ránk bízott dolgokat, amikkel hogy sáfárkodjunk. Ő bátorít, ő tanít, ő buzdít, hogy mit tegyünk, és mi pedig a sáfárok vagyunk, akik ő benne bízva, tudod, csak engedelmeskedünk abban is, és ilyenek az anyagi életünk is, ilyenek az anyagiak is. És a gyelvet csak hadd érintsek meg, ez azzal kapcsolatos, hogy ne költsük el teljesen azt, amink van. Ahogy ezt hallod, tudod, könnyen megfogalmazódhat benned, hogy az meg hogy a túróba csináljam. Hónapról hónapra élek. És példabeszédek 21:20-ban Isten tanácsol valamit. És ez így szól. Példabeszédek 21:20. Drága kincs és olaj van a bölcsházában, az ostobának pedig semmije sincs, mert eltékozolja. Oké? Drága kincs és olaj van a bölcsházában. És ez azt jelenti, hogy kevesebbet költök el, mint amennyi a bevételem. Ez a cél van ott előttem. Isten ezen tanácsára akarok hallgatni. Csak meg akarom ezt fogadni. És kevesebbet költök, mint ami bejön, hogy tudjak félretenni. És abból, amin van, abból adok, abból vagyok bőkezű. És ezt mondja ez a vers, ez egyszerű kis vers, ezt mondja nekünk, hogy törekedj arra, hogy tegyél félre. És nem régiben Évivel eldöntöttük, hogy szeretnénk egy lépést lépni ebben. Szeretnénk, hogy ne menjen ki minden, ami bejön. És néhány hóvégi frusztrált pillanaton vagyunk túl az elmúlt időszakban, mert hát csak így nem megy könnyen. Csak nem megy könnyen, mert ott vannak azok a berögződéseink. Ott vannak azok a megszokásaink. De Isten így bátorít minket. Figyelj, tegyél félre. És azt mondtuk Évivel, hogy néhány hónapja, hogy mi lenne, ha megcéloznánk azt, hogy félre teszünk, hogy félre fogunk tenni. Tehát lehet, hogy nem kell addig nyújtózkodnunk, ameddig a takarunk ér. Lehet, hogy valahol, valamelyik kiadás csoportunkból tudunk úgymond kiadást csökkenteni. Lehet, hogy a kaján, lehet, hogy a ruházkodáson, lehet, hogy a rezsin. Nem fürdünk minden este két kád vízbe, külön mindannyiunk egybe. Tehát, és így kerestük azt, hogy Uram, hogy tudnánk ezt megtenni. És mert hogyha ezt megtesszük, akkor felkészültek vagyunk váratlan helyzetekre is. És marad egy vésztartalék is. És hogy néhányatokkal már beszélgettem, és egy vagy kettőtök, akinél látom ezt, hogy akár anyuka, tudod, akinek csak nincs nagy bevétele, csak tényleg kevés pénzből éltek. Látom, hogy ott van. Láttam ezt, hogy ott van ez a gondolkodás, hogy félretenni. És ez egy csodálatos dolog. Isten beszél erről, és ezért ez egy csodálatos dolog. És lehet, hogy azt mondod, hogy hónapra élünk, hogy hogyan csináljuk ezt, hogy lehetne ez. Tudod, és én csak azt mondom, hogy figyelj, itt van ez, és Isten bátorít erre. Lehet, hogy így érzed. De tudod, lehet ez egy célként, egy kiváltos célként ott előtted. Isten tanácsol most valamit, tudod, és mit kezdek vele? Elkezdek izélni, hogy hát miért mond Isten ilyet? Hát így is olyan nehezen jövök ki. Mi a válaszom erre? Tudod, elrejtem-e a szívembe, és azt mondom, Uram, csak ha te erről beszélsz, akkor lehet, hogy ez fontos lehet. Múlt héten említettem azt, hogy sokszor úgy vagyunk, hogy Isten tanácsol valamit, de aztán végül is nekünk van jobb ötletünk, és aztán azt a jobb ötletet hajtjuk végre, és akkor úgy még imádkozunk, hogy Uram, de azért áld meg az anyagi életemet. És Isten azt mondja, hogy figyelj, ha egyszerűen csak engedelmes vagy, akkor már megvan áldva az anyagi életed. Ha egyszerűen csak engedelmes vagy, védelem alatt van az anyagi életed. És még egy dolog ide. A lelkünkben van egy törvényszerűség. Példabeszédekben az egyik helyen olvasunk arról, hogy a többek között a tüzet, ugye, ami ég, a tábortűz, nem lehet megelégíteni. Ugye, tehát a tűz az soha nem mondja azt, hogy elég a fából. Rárakod, elég. Fél óra múlva, 10 perc múlva jöhet a következő. Vagy a föld soha nem mondja azt a víznek, hogy elég, igaz? És a lelkünkben van egy ilyen törvényszerűség, hogy amire 15 évvel ezelőtt vágytam, és az álmaim ne továbbja volt, és most megvan, igazából most valami többet akarok. 15 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy ha ez meg lenne, akkor mi mást kérhetnék még? És aztán megvan. És a lelkem pedig azt mondja, hogy még. És ugyanez a lelkünknek ez a tanácsa, vagy ez a üzöttség, ez benne lehet abban, ahogy a hónapról hónapra az anyagiaink beosztásáról gondolkodunk. De el kell, hogy jöjjön az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy elég. Hogy ez, ami van, ez elég. El kell, hogy jöjjön az a pont, amikor azt tudjuk mondani, hogy ez elég. És lehet, hogy nincs olyanunk, vagy nincs meg az nekünk, ami a mellettünk lévőnek megvan. De van egy nyugalmunk az anyagiak felől. Lehet, hogy azt mondjuk, olyan frusztrált vagyok, hogyha én nem tudom azt megvenni, vagy azt nem tudom lecserélni, vagy azt abból nem tudok egy újabbat szerezni. Mindenképp ezt meg kell, hogy szerezzem. És a saját gondolataim szerint úgymond használom az anyagiaimat, és tudod, lehet, hogy a frusztráltságot igazából az fogja behozni, amikor van egy tartozásom, amit nem tudok törleszteni. Úgyhogy Isten tanácsol minket. Múlt alkalommal ugye arról beszéltünk, hogy abból költsünk, ami már megvan. Ne feltételezzük azt, hogy jövőben majd lesz több, vagy a következő évben nagyobb bevételünk lesz. Isten azt mondja, hogy azzal tervezzünk, amink már megvan, és ne azzal, ami reméljük, hogy meg lesz, vagy ami reméljük, hogy majd lesz. Ugye azt mondja az a vers, ami erre bátorít minket, Jakab 4:13-tól, hogy vannak, akik azt mondják, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba. Ott maradunk egy évig, üzleteket kötünk, és sok pénzt keresünk. Jól figyeljetek, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Úgyhogy Isten figyelmeztet a feltételezéssel kapcsolatban is minket. Figyelmeztet arra, hogy ne feltételezzem azt, hogy majd ez meg az lesz. Ne lépj bele olyan elkötelezettségbe, ami megnövekedett anyagi bevételt tesz szükségszerűvé. Ne költs el olyan pénzt, ami még nincs meg neked. Ezek ámulatos tanácsok, igazságok Istentől. És annyi fájdalomtól megmentenek minket, annyi frusztráltságtól megmentenek minket. Úgyhogy így lezárásként csak hadd mondjam el azt, hogy lehet, hogy tudod, vádolod magad. Lehet, hogy volt az életedben olyan időszak, amikor nem hallgattál erre, vagy figyelmen kívül hagytad, vagy nem tudtad. Istennek most terve van ezzel az életedben. Isten ezen keresztül munkálkodik benned. Isten ezen keresztül elvégez valamit, amit jónak látod, hogy ezen keresztül végezzen el. És Isten ezen keresztül téged használni fog mások életében is. És ez a szeretetről szól, ahogy Isten szeret engem, és rajtam keresztül megáld másokat. És ahogy adakozunk, ahogy azt mondjuk Istennek, hogy figyelj, én hozom a tizedet, bízom benned, akkor láthatjuk azt, hogy ő igazán sokat adott nekünk. A hála az nem a kifogást keresi, hogy miért ne adjon, hanem a hála a lehetőséget keresi arra, hogy adhasson. Az a hála, amit Isten munkál bennünk. Az a hála, ami egy természetes reakció arra, amikor felismerem, hogy mit kaptam Istentől. Ez keresi az alkalmat, a lehetőséget arra, hogy adjon. Jézus azt mondta, azt hiszem, János 13-ban megmosta a tanítványok lábát, és azt mondta, hogy ha én ezt tettem veletek, akkor ti is ezt kell, hogy tegyétek másokkal. Egy ilyen isteni következmény. Egy ilyen isteni, hogy lehet ezt mondani? Hogy, Zoli? Igen. Szóval a tizedfizetés, az adakozásunk, ennek az alapja mind a hála. Mindaz, amit kaptunk. Úgyhogy hála Istennek. Ott volt ez az asszony, akinek sok bocsátatott meg. Úgyhogy az én életemben a kihívás az, hogy Uram, csak nem akarok vak lenni arra, hogy mennyim van, hogy mennyi mindent kaptam. Nyisd meg a szívemnek a szemeit, hogy lássam, hogy mit kaptam tőled. Nyisd meg a szívemnek a szemeit. Mert felfedezem magamban, hogy csak vak vagyok. Vak vagyok. És aztán jön Isten igéje, időt töltök ő vele, és aztán ez megnyitja a szemeimet. Ámulatos, hogy a Isten igéje mit végez. Zsolti is beszélt erről, hogy mit ad nekünk Isten igéje. Ott vagyok vakon, ott vagyok üresen, és jövök Istenhez, az ő igéjéhez, és aztán valami megváltozik. Valami megváltozik. Ott vagyok üresen, jövök Isten igéjéhez, és csak érzem, hogy van valamim. Érzem, hogy kaptam tőle. Érzem, hogy már tudok mit adni. Érzem azt, hogy bővölködök belül. Ez Isten igéje. Ez Isten igéje. És ez az ige hozza bennem létre a felismerést, ami aztán hálát hoz létre. És bizalmat hoz létre. És azt mondom, hogy Uram, akarlak az én tetteimmel még jobban szeretni. Ki akarom fejezni még inkább, hogy mennyire hálás vagyok neked. Ja. Úgyhogy most fogjuk majd venni a felajánlást is, így az alkalmunk befejezéseként. Éneklünk mivel egy dalt, meg Pisti is kapcsolódik hozzánk. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Istenünk, mi csak nem is látjuk, hogy kik vagyunk. Egyre többet felismerünk, és meglátunk belőle, és annyira hálások vagyunk neked. De Urunk, csak akarunk téged még jobban látni, még jobban ismerni. Köszönjük, hogy ma reggel reggeliztünk, és délbe ebédelhettünk, és te gondoskodtál. Köszönjük, hogy itt lehetünk egy meleg helységben. Köszönjük, hogy volt mit felvennünk. Köszönjük az egészségünket. Köszönjük a te munkádat bennünk. Köszönjük, hogy ma este van hova hazamennünk, és pihennünk. Istenünk, csak hadd soroljuk az áldásokat. Hadd soroljuk az ajándékaidat. Hadd soroljuk azt, hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy köztünk. Köszönjük, hogy ezekben az években, ezekben a hónapokban, itt gyülekezetként, ahogy itt vagyunk, és ahogy élünk, neked van egy munkád, és majd évmilliók múlva csak vissza fogunk emlékezni. És azért fogunk hálát adni, mert te valami csodálatosat végeztél el bennünk. Dolgokon keresztül, amiket nem szerettünk. Helyzeteken keresztül, amiket mi nem választottunk volna. Urunk, csak megragadunk téged, és ezeken a helyzeteken keresztül, úgy akarunk keresztül menni, hogy te valamit elvégezz bennünk. Adjuk magunkat neked. És lehet, hogy nem ismered még Jézust, mint személyes megváltódat. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy nem tudtad azt, hogy ő képes a bűnöktől teljesen megmosni. Lehet, hogy azt se tudtad, hogy szükséged van megváltóra. De csak hadd ragadjam meg a lehetőséget, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy Jézus téged ismer, és Jézus érted is meghalt. És Jézus felajánlja neked a bűnbocsánatot, ha ő rábízod magad. Bíz ő benne, hívd őt ma este a szívedbe, és ő mindent újjátesz. Lehet, hogy nem érzed, hogy bűnös lennél, lehet, hogy nem érzed úgy, hogy szükséged van ő rá. De ha hívod őt, ő megment téged. Amen.